Hallgassuk meg a Heidelbergi KT 83. és 84. kérdés feleleteit.
83. kérdés. Mi a kulcsok hatalmával való élés? Felelet. A Szent Evangélium hirdetése és a keresztény egyházi fegyelem. E kettő által a mennyek országa a hívek előtt megnyílik, a hitetlenek előtt pedig bezárul. 84. kérdés. Mi módon nyílik meg és zárul be a mennyek országa az evangélium hirdetése által? Felelet. Oly módon, hogy Krisztus parancsa szerint minden hívőnek egyenként és együttesen hirdetik és nyilvánosan bizonyságot tesznek afelől, hogy Isten a Krisztus érdeméért minden bűnünket megbocsátja, valahányszor az evangélium ígéretét igaz hittel elfogadják. Viszont minden hitetlennek és képmutatónak azt hirdetik, hogy az Isten haragja és az örök kárhozat mindaddig rajtuk marad, amíg meg nem térnek. Eszerint az evangéliumi bizonyságtétel szerint ítél Isten mind a jelen, mint a jövendő életben.
Istenünk igéjét is hallgassuk meg a 105. Zsoltárból.
Így szól Isten igéje. Adjatok hálát az Úrnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt, énekeljetek, zengjetek Zsoltát neki, emlegessétek minden csodáját, dicsőítsétek szent nevét, szívből örüljenek, akik keresik az Urat. Folyamodjatok az Úrhoz, az ő hatalmához, keressétek orcáját szüntelen. Emlékezzetek csodatetteire, amelyeket véghez vitt, csodáira és döntéseire, ti, Ábrahám utódai, kik szolgái vagytok, Jákob fiai, kiket kiválasztott. Ő az Úr, a mi Istenünk, az egész földnek szólnak döntései. Örökké emlékezik szövetségére, az ezer nemzedéknek parancsolt ígére, amit Ábrahámmal kötött, ahogy Izsáknak megesküdött. Jákob elé tárta, elrendelte Izraelnek örök szövetségül. Neked adom, mondta, Kánaán földjét kiosztott örökségül. Akkor még alig néhányan voltak, kevesen éltek ott, mint jövevények. Nemzettől nemzetig vándoroltak, egyik országból a másik néphez. De senkinek sem engedte elnyomni őket, sőt, királyokat is megintett miattuk. Ne nyúljatok fölkentjeimhez, profétáimat se bántsátok. Aztán éhséget idézett elő a földön, eltörte a kenyérbotját mindenütt. De elküldött előttük egy embert, a rabszolgának eladott Józsefet. Lábát birincsbe szorították, őt magát vasra verték, míg jóslata be nem teljesedett, és az Úr szava igazolta őt. Üzent érte a király, és szabadon engedte. A népek uralkodója kiengedte őt. Úrrá tette palotájában, egész vagyonának kormányzójává, hogy a vezetőket tetszése szerint oktassa, a véneket bölcsességre tanítsa. Így került Izrael Egyiptomba, Jákob Hám országában tartózkodott. Igen szaporává tette népét az Úr erősebbi ellenségeinél, akiknek szívét megváltoztatta, hogy gyűlöljék népét és bánjanak álnokul szolgáival. Elküldte szolgáját Mózest és Áront, akit kiválasztott. Ezek csodálatos dolgokat vittek véghez köztük, csodákat Hám országában. Sötétséget küldött, és sötét lett, mégis ellenálltak szavának. Vizeiket vérré változtatta, és elpusztította halaik. Békák hemzsegtek földjükön, még a király szobáiban is. Szavára bogarak jöttek, meg szúnyogok egész területükre. Eső helyett jégesőt adott nekik, földjükre lángoló tüzet. Elverte szőlőjüket és fügefájukat, összetörte határukban a fákat. Szavára sáskák jöttek és számtalan szöcske. Fölfaltak országukba minden füvet, fölfalták földjük termését. Végül megölt országukban minden elsőszülöttet, férfi erejük első termését. Őket pedig kihozta, megrakva ezüsttel, aranyjal és törzseikben, nem akadt botladozó. Örültek kivonulásuknak az egyiptomiak, mert rettegés szánta meg őket miattuk. Felhőt terített rájuk oltalmul, és tűzzel világított éjjel. Kérésükre fűrjeket hozott, és mennyei kenyérrel tartotta jól őket. Megnyitotta a kősziklát, és ömlött a víz, folyó áradt a szomjú földön. Mert emlékezett szent ígéretére, melyet szolgájának Ábrahámnak tett, és kihozta népét örvendezve, választottjait vigadozva. Pogányok országát adta nekik, nemzetek munkájának gyümölcsét örökölték, hogy megtartsák rendelkezéseit, és megfogadják tanításait. Dicsérjétek az Urat! Eddig Isten igéje. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Drága Úrunk, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által! Köszönjük neked, hogy ezen a vasárnapon, Úrunk feltámadásának ünnepén ismét színed előtt állhatunk, te rád figyelhetünk. De add, hogy ne csak ilyen ünnepi alkalmakkor figyeljünk rád, tízbe öltözött szívvel, hanem olyankor is, ha akár örömér, akár keserűség, bánat járja át a lelkünket. Add, hogy elét tudjuk vinni a mindennapok gondjait, hogy ne mi magunk próbáljunk megoldást találni kínzó kérdéseinkre, mert mi önmagunktól nem azt tesszük, amit akarunk, a jót, hanem azt, amit nem akarunk, a rosszat. Megvan ugyan bennünk a vágy és a szándék a jóra, de képtelenek vagyunk magunktól végrehajtani. Ilyenkor hadd jusson eszünkbe, hogy van nekünk egy hatalmas pártfogónk, a Szentlélek, akit Krisztus Urunk küldött nekünk támaszul, és akiben hisszük, ő most is jelen van közöttünk. Ámen.
A bűnbocsánat evangéliumát a zsidókhoz írott levélből olvasom, a 10. fejezet 17. verséből. Bűneikről és gonoszságaikról pedig többé nem emlékezem meg. Amen. Az ige hirdetés meghallgatására készülve a 164. dicséretünk első versét énekeljük. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent ígét hallására. Hallgassuk meg Isten igéjét az előbb felolvasott Zsoltárból, a 105. Zsoltárból, annak is a 3. versét. Dicsőítsétek szent nevét, szívből örüljenek, akik keresik az Urat. Eddig Istenünk írott igéje, foglaljunk helyet. Vannak, akik nem szeretik Pál apostolt olvasni, mert kicsit nehézkesnek tartják a fogalmazását. Ebben van valami, az ő apostoltársa Péter is megmondta, hogy Pál leveleiben vannak nehezen érthető részek. Ugyanakkor Pál apostolt olvasni mégis nagyon jó dolog. Én elsősorban az ő határozottsága miatt szeretem. Amit Pál mond, az tökéletesen megállja a helyét. Egy pár szó, egy pár határozottan elhelyezett tagmondat, és az ember érti, hogy ő mit akar mondani. Róma 3.11-ben van néhány ilyen határozott szava, ez így hangzik. Nincsen, aki keresse Istent. Mit jelent ez a kifejezés? Először is mit nem jelent? Nem jelenti azt, hogy ezen a földön él ugyan jelenleg 7 milliárd ember, de ezek közül egyetlen egy sincs, aki keresi az Istent. Ez így nem igaz. Sok ember keresi az Istent. Ez az ige azt jelenti, hogy ebből a 7 milliárd emberből egyetlen egy sincs, aki önmagától jutott el arra az elhatározásra, hogy Isten keresésére indul. Önmagától egyetlen egy ember sem akarja megkeresni Istent. Fontos kérdés, hogy miért? Miért van ez? Miért nem akarják az emberek Istent megkeresni? Próbáljuk meg megkérdezni azokat, akiket ismerünk. Lesz majd olyan ismerősünk, aki azt fogja mondani, azért nem keresem Istent, mert Isten nem létezik. Azokat az embereket, akik a szocializmus 40 éve alatt jártak iskolába, erre tanították. És akik a rendszerváltás óta kezdték meg tanulmányaikat, azokat is ugyanerre tanítják. Lehet, hogy egy diák nem szereti a tanárát. Lehet, hogy különösebben még az a tárgy sem érdekli, amit a tanár tanít. De az biztos, hogy egy diák ritkán vonja kétségbe, hogy amit a tanára mond, az igaz. Ne csodálkozzunk tehát, ha valaki azt mondja nekünk, hogy amit mi ebben a templomban Istentisztelet címszó alatt végzünk, az nem más, mint egy nagy lufihámozás. Szerinte ugyanis olyan Istent imádunk, aki nem is létezik. Egy másik ember azt fogja mondani ugyanerre a kérdésre, azért nem keresem Istent, mert Isten nem szeret engem. Gondoljunk bele abba, hogy a legtöbb ember életében van néhány, nem is egy, inkább kettő-három elhordozhatatlan katasztrófa. Egy szülő, aki elhagyta a családot. Egy ember, akiben csalódni kellett. Egy baleset, amely megnyomorított. Egy álom, amely soha nem teljesedett be. Ezek súlyos csapásként ott vannak az ember életében, és meghatározzák a mindennapjainkat. És adódik a kérdés, miért van ez? Isten akarta így? Ha Isten akarta így, akkor ez az Isten nem szeret engem. Ne csodálkozzunk tehát azon sem, hogyha valaki azt mondja nekünk, egy ilyen ember azt mondja nekünk, hogy egy ilyen Isten neki nem kell. Egy harmadik ismerősünk valószínűleg ezt fogja mondani, én azért nem keresem Istent, mert Isten túl gyenge ahhoz, hogy segíthessen rajtam. Valószínűleg mi is hallottuk már azt a képet, hogy hogyan képzelik el sokan az Istent. Isten olyan, mint egy nagypapa, tele jó indulattal, közelít felénk ősz fejével, segíteni akar nekünk, de hát ő maga is segítségre szorul. Egy ilyen Isten nem elég erős ahhoz, hogy tudjon segíteni a bajba jutottakon. Ne csodálkozzunk tehát azon sem, ha valaki azt mondja, hogy teljesen céltalannak látja, hogy egy ilyen Istent megkeressen. Akár ezért, akár azért, de valóban teljesülni látjuk Pál apostolnak a szavát, nincsen, aki keresse Istent. És ezt tapasztaljuk mi a 21. században, és ugyanezt tapasztalta a Zsoltár írója is, körülbelül 3000 évvel ezelőtt. És éppen azért, mert ezt tapasztalta, megírta ezt a Zsoltárt. Azért írta meg, hogy azok az emberek, akik még nem keresik az Istent, kedvet kapjanak az Isten kereséshez. Ezt írta éppen ezért a 3. versben, szívből örüljenek, akik keresik az Urat. Miért örüljenek azok az emberek, akik keresik az Urat? Nagyon egyszerű az erre adandó válasz. Azért, mert Isten gondoskodik azokról, akik hozzátartoznak. Annak az embernek, akinek úgy kell leélnie az életét, hogy tulajdonképpen nem bízhat senkiben teljes szívével. Úgy kell leélnie az életét, hogy tudja, nincsen senki, aki igazából gondját viselje. Annak az élete nem egy irigylésre méltó élet. Tele van aggodalommal és félelemmel. Ha egy ilyen ember felfedezi, hogy másként is lehet élni, hogy Istennel lehetséges ez egy másfajta élet, akkor a félelmei és az aggodalmai bizalommá és örömmé változnak. Erről akart beszámolni a zsoltáros. És hát zsidó embereknek beszélt, hát mi más példát hozhatott volna, mint a zsidó nép történetét, ezért ez a címe ennek a zsoltárnak, hogy Ének Izrael történetéről. Ebből a szempontból nézi át a történelmét, hogy hogyan gondoskodott Isten az ő népéről, egészen a kezdetektől fogva. Rögtön az ősökkel kezdi, Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal, néhány momentumot felelevenít az életükből, néhány másik momentumot pedig mi ismerünk az igéből. Nagyon jól tudjuk, hogy Isten csodálatosan gondoskodott róluk. Először is adott nekik egy hazát. Elég nagy ritkaság, hogy valaki hirtelen hatalmas földhöz jut, csak úgy, nincs is tulajdonképpen hadserege, de mégis övé lesz egy terület. Isten megadta nekik Kánaán földjét. Egy szép, egy termékeny földet. Oda ajándékozta Ábrahámnak. Nagy gondviselés ez. Az is az ő gondviselése volt, hogy megvédte őket ellenségeiktől. Többször is olvassuk azt, hogy megtámadták az ősatyákat. Megtámadták a rokonaikat. Lóttal kapcsolatban azt olvassuk, hogy elment Sodomába, és jó pár király összefogott és legyőzte Sodoma népét, és elfogta Lótot is. Ekkor Ábrahám összegyűjtötte a sereget, összegyűjtötte szövetségeseit, és legyőzte ezeket a királyokat. Isten megvédte őket ellenségeikkel szemben. Olyan értelemben is gondoskodott róluk, hogy gyermekkel ajándékozta meg őket. Van, akinek ez szinte természetes, mert van, akinek sok gyermeke van. András, nektek is sok gyermeketek van. De van, akiknek nem születhet gyermekük. Ábrahámnak és Izsáknak nem születhet egy gyermeke. A feleségeik terméketlenek voltak. Ábrahám felesége Sára még idős is volt. És Isten mégis megadta, hogy fogadjanak és szülessenek gyermekeik. Azt is olvassuk, hogy Isten megmentette őket az éghaláltól. Jöttek idők, amikor nagy szárazság jött, nem termett meg semmi. És Isten gondoskodott arról, hogy legyen mit enniük. Ezek a kezdetek, az ősatyák, Ábrahám, Izsák és Jákob. Akár melyik részét nézzük az életüknek, Isten gondoskodott róluk. De tovább megy a Zsoltár írója, és megemlékezik Józsefről is. József Jákob egyik gyermeke volt, elég hányattatott életet élt, és Isten róla is gondoskodott. Hát talán az első, amit vele kapcsolatban felidézhetünk, az, hogy egyáltalán életben maradt. Volt neki néhány testvére, sok kis Kain, talán lehetne így mondani, akik gyűlölték őt. Irigykedtek rá, és meg akarták ölni. El is határozták, hogy megölik. De aztán Isten arra vezetett néhány kereskedőt, és azt a sugallatot adta a testvéreknek, hogy inkább ne öljétek meg, adjátok el. És ezek az emberek életben hagyták Józsefet, így mentette meg őt Isten. Aztán azt olvassuk, hogy József elkerült Egyiptomba, ahol, mint rabszolga, sokat szenvedett, később még börtönbe is zárták, de Isten innen is kiszabadította. Sőt, annyira megjutalmazta, hogy Egyiptom második emberévé tette. Ő volt a fáraó után a leghatalmasabb ember. Mi ez, ha nem Isten gondviselése? Ha ugrunk néhány száz évet a történelemben, akkor azt látjuk, hogy Izrael elszaporodott Egyiptomban, nagy néppé lettek, de egy idő után az egyiptomiak megharagudtak rájuk. Megölték fiú gyermekeiket. És Isten azt mondta, hogy én ezt nem tűröm tovább. Az én népemmel ilyet nem lehet tenni. És ekkor azt mondta Mózesnek és Áronnak, menjetek és vezessétek ki népemet Egyiptomból. És az ő életükben, ahogy kivezették a népet, csodálatosan látszik Isten gondviselése. Elsősorban is abban, hogy kaptak bátorságot ahhoz, hogy oda merjenek állni a fáraó elé. Azért ez nem kis dolog. Az akkori szuperhatalom első embere a fáraó. Egyiptomban nem volt alkotmány. Azt tehetett a fáraó, amit akart. Ha ideges volt, megmondhatta, hogy öljétek meg őket. Senki nem vonta volna felelősségre őt. Érthető módon Mózes félt odaállni a fáraó elé. Kicsit már-már vicces is ott Mózes második könyvében, amikor azt olvassuk, hogy Isten megparancsolja Mózesnek, hogy menjen a fáraó elé, és akkor Mózes fejezeteken keresztül azt mondja, hogy nem szeretnék. Küldj, Uram, olyat, aki alkalmasabb nálam. És Isten ad neki jeleket, megígéri, hogy elmegy az ő testvére is vele, Áron, és Mózes újra és újra azt mondja, hogy én nem. Küldj olyat, aki alkalmas erre. Érthető, hogy féltek, és mégiscsak bátorságot kapott ahhoz, hogy elmenjen. Nem is egyszer. Legalább 10 alkalommal odaállt a fáraó elé. Isten gondoskodott róluk, hogy ne legyen semmi bajuk. És később, amikor a fáraó megengedte, hogy elhagyják az országot, Isten akkor is gondoskodott a népről. Azt olvassuk, hogy amikor üldözőbe vette őket az egyiptomi hadsereg, akkor Isten ketté választotta a tengert. És a zsidók száraz lábbal keltek át. És amikor átértek, és az egyiptomiak utánuk mentek, akkor bezárult fölöttük a tenger, és ők belefulladtak a vízbe. Nem tudtak bosszút állni a zsidókon. Amikor ott voltak a pusztában, és vándoroltak 40 éven keresztül, akkor is gondoskodott róluk. Amikor szomjasak voltak, akkor megparancsolta Mózesnek, hogy fogd a botodat, ott egy szikla, csapj rá, és a sziklából víz fakadt. Amikor éhesek voltak, akkor Isten mannát hullatott az égből, és fürjeket hozott nekik, hogy legyen ételük. Amikor jött az ellenség, akkor megvédte őket, a túlerőben lévő ellenségtől is, nem egy alkalommal. És amikor véget ért a pusztai vándorlás, akkor mondhatjuk így, ölükbe hullott egy ország. Az az ország, ahol az ősatyák éltek, Kánaán, az most újra zsidóké lett. Harcoltak ugyan, de Isten velük volt, és jóformán semmiféle veszteséget nem szenvedtek. Isten ingyen nekik adta az országot. Hát erről számolt be a zsoltáros. Mert körülnézett Izraelben, és azt látta, hogy még a saját honfitársai sem keresik Istent. Éppen ezért felelevenítette a történelmüket, hogy nézzétek, a kezdetektől fogva voltak emberek, voltak időszakok, amikor az egész nép bízott Istenben, hozzátartozott, és ezekben az időszakokban Isten mindig gondjukat viselte. Milyen csodálatos dolog ez. Nem tudom, hogyha valaki beszélgetne az ismerősével, és azt mondaná, hogy nézd meg Isten gondviselését, itt van a pusztai vándorlás, akkor ez hithatna meg különösebben. Szerintem ez annyira nem aktuális manapság. Legtöbb ember azt mondja, hát jó, én nem vagyok zsidó, nem voltam ott, nem vagyok benne biztos, hogy ez így volt, honnan tudjam mégis, hogy Isten gondoskodik az övéiről. Ezért fontos az, hogy ne ragadjunk le itt, hanem lépjünk tovább egy fokkal, és lássuk meg, hogy mi is bizonyságot tehetünk arról, hogy Isten gondunkat viseli. Én bizonyságot tudok erről tenni. Mert van egy hivatásom, amit Istentől kaptam. Nem azért mentem el tanulni, mert szerettem volna egy jó zsíros állás magamnak, hanem azért, mert megértettem, hogy Isten szeretne valamit az életemmel. És ez volt a fontos. És ő gondomat viselte azzal, hogy megmutatta, mit szeretne. Gondomat viselte úgy is, hogy adott egy olyan társat nekem, aki pontosan hozzám való. Nagy a választék, 10 millió ember él Magyarországon. De mégiscsak egy az, aki az ember másik fele. És Isten gondoskodik erről. Gondoskodik arról, hogy legyenek barátaim. Vannak hívő barátaim, akik közelebb visznek Istenhez. És vannak nem hívő barátaim, akik azért vannak, hogy én vigyem közelebb őket Istenhez. Isten gondoskodott arról, hogy mindig mindenem meglegyen. Nem arról, hogy mint Dagobert bácsi úszkáljak a pénzben, ismerjük mi is a mesét, gondolom, hanem arról, hogy amire szükség van, az meglegyen. És nagyon sokszor tapasztaltuk a feleségemmel azt, hogy nagyon megszorultunk. Mert született egy gyermekünk, vagy más nagy kiadásunk volt, és teljesen váratlanul kaptunk valahonnan pénzt, vagy kaptunk valahonnan segítséget. Ezt mindig megköszöntük annak, akitől kaptuk, de tudtuk azt, hogy azért a végső forrás mégiscsak Isten. Ő volt az, aki küldte ezeket a segítségeket. Nagyon sok alkalom van, amikor tapasztaltam Isten gondviselését, de az a jó, hogy nem én vagyok egyedül így. Én hiszem azt, hogy a testvérek itt javarészt szintén tapasztalták már ezt a gondviselést, sőt, akik nálam idősebbek, ennél jóval többet is tapasztaltak. És hogyha elmondják ezt a rengeteg példát az ismerőseiknek, akkor én hiszem, hogy ezek az emberek kedvet kapnak arra, hogy keressék Istent. És tulajdonképpen erre bátorítok is mindenkit. Nem sokára el fog kezdődni egy sorozatunk, a keresztkérdések sorozat, aminek éppen az a célja, hogy azok az emberek, akik keresik Istent, azoknak legyen egy alkalom, ahol megtalálhatják. Erre van ez a sorozat. Ezért tényleg bátorítok mindenkit, hogy fogjon egy-egy ilyen szórólapot, a kijáratnál lehet kapni ezeket, és menjen oda az ismerőseihez. Számoljon be arról, hogy Isten gondviselő Isten, akik hozzá tartoznak, azoknak jó dolguk van, és érdemes megismerni ezt az Istent. Egy bátorító gondolatot szeretnék a végére hagyni. Példabeszédek 8.17-ben ezt olvassuk. Megtalálnak engem, akik keresnek. Nem minden ember találja meg Istent. Egy ateista ismerősöm mondta egyszer, én kerestem Istent. Elmentem a paphoz, és azt mondtam neki, hogy bizonyítsa be nekem Isten létezését. Nem tudta. Én kerestem Istent, de nem találtam meg. Biztos vannak ehhez hasonló gondolkozású emberek. Hadd mondjam el, hogy ez nem Isten keresés. Ez szemtelenkedés az Istennel. Aki úgymond így keresi az Istent, az soha nem fogja megtalálni. De aki szíve szerint keresi, az sikerrel jár. Egy másik ismerősömben, akinek keresztény barátai bizonyságot tettek Jézusról, valami megmozdult és elmondott egy imádságot. Ez az imádság nem volt sem szép, sem hosszú, mindösszesen ennyiből állt. Uram, ha létezel, jelensd ki magad nekem. Mit gondolunk, mi történt? Megnyílt az ég? Nem. Szólt egy hang a mennyből? Nem. Könnyebbé vált ennek az embernek az élete? Nem, sőt. Olyan évek következtek, amik még nehezebbek lettek. De amikor eltelt ez a néhány év, akkor ez az ismerősöm eljutott egy táborba, ahol minden nap a Bibliát olvasták, először nem különösebben érdekelte, de egyszer csak megértette, hogy itt Isten szól hozzá. És Isten azt akarja elmondani neki, hogy az életét adta érte a Golgotai kereszten, és ez a bizonyíték annak, hogy mennyire szereti őt, hogy ő gondját akarja viselni. Ekkor jelentette ki magát neki az Úr. Megtalálnak engem, akik keresnek. Biztos láttuk azt a reklámot, aminek az a szlogenje, hogy bizonyíték nem ígéret. Azt gondolom, hogy ez az ige bizonyíték és ígéret. Önmagában ígéret, hiszen megígéri, hogy akik Isten keresik, azok megtalálják. A bizonyíték azonban mi magunk vagyunk, akik elindultunk Isten keresésére, és megtaláltuk őt. Szívből örüljenek, akik keresik az Urat. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére egy énekkel. A 165. dicséretünk 6. versét énekeljük el. Jöjj és lakozz bennem. Imádkozzunk. Urunk, Te úgy teremtettél minket, hogy csak akkor vagyunk igazán maradéktalanul boldogok, ha veled szeretetben élünk. Urunk, annyira érthetetlen még számunkra is, hogy miért nem keresünk Téged. De ez a szomorú helyzet, Urunk, és bánjuk ezt, nagyon bánjuk. Köszönjük Neked, hogy Te mégsem hagysz minket ebben az állapotunkban. Hogy Te nem elégszel meg azzal, hogy mi nemet mondunk Rád, hanem Te lépsz oda hozzánk, és hívsz magadhoz. Köszönjük, Urunk, hogy a Te ígéd erre bátorít minket, és hogy láthatjuk azoknak az embereknek az életét, akik Rád találtak, hogy mennyivel boldogabbak, hogy Te gondoskodsz róluk, és hogy ebben a gondoskodásban valóban minden félelmük elmúlik. Kérünk, Urunk, hogy segíts meg minket, hogy hadd tudjunk erről bizonyságot tenni ismerőseinknek, és kérünk, nyisd meg az ő szívüket, hogy higgyenek a mi szavunknak, és elinduljanak a Te keresésedre. Kérünk, Urunk, hogy vezesd őket, hogy amikor eljönnek a Te házadba, amikor olvasnak valamilyen keresztény irodalmat, akkor megérthessék, mi az, amit Te üzensz nekik, és Rád találhassanak. Kérünk, Urunk, hogy áld meg az előttünk álló tanévet is. Köszönjük, Urunk, hogy Te tanítasz minket nem csak a Te ismeretedre, hanem más ismeretekre is, amire szükségünk van. Kérünk, áld meg ennek a gyülekezetnek gyermekeit, fiataljait, akik iskolába járnak. Kérünk, adj nekik szorgalmat, adj nekik képességeket, hogy amit tanulnak, azt elsajátíthassák. Kérünk külön a hitoktatásért is, Urunk, itt a gyülekezetben és az iskolákban is. Kérünk, hogy Te hozzál minden gyermeket, és Te áldj meg minden hitoktatót, hogy legyen alkalma elmondani a Te üzenetedet, legyen hely, és jöjjenek el a gyermekek is. Kérünk, Urunk, hogy áld meg egész gyülekezetünket, áld meg az előttünk álló időszakot, Te járj előttünk, Te légy a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Amen. Most pedig egy csendes percben ki maga vigye imádságát Isten elé. Mondjuk el a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Foglaljunk helyet és hallgassuk meg a hirdetéseket. Jézus mondta, veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Záró énekül énekeljük a 275-ös dicséretünk 5. és 6. versét, oltalmazzad, Uram, egyházadat.